Gyula bácsi, milyen családból indult, és hogyan érintette meg először Isten szeretete?
Hála Istennek, szép családunk volt. A édesapám pedagógus volt, édesanyámnak nem volt különösebb állása, de szépen jól neveltek engem. Szóval vallásos nevelést kaptam, és apám kántorkodott is, meg hát itt a templomépítést, itt Rákoshegyen ő irányította. Nagyon kedves volt a gyermekkorom, és hát először Tanyán laktunk, utána meg Békés Csabán, ott jártam gimnáziumba, de a másik két osztályt, azt már a felsőt, azt már a Fasori gimnáziumba jártam Pesten, mert aztán közben ide költöztünk. Az volt rám hatással, hogy volt a FEB-vel kapcsolatom, volt egy diakonissa rokonom, elmentem egy tahi konferenciára, ahol aztán tényleg egy kicsit már megérintett a Biblia, akkor kezdtem előszedni igazából a Bibliát, de hát ez még messze volt a megtérésemtől. Utána aztán nem tudtam, hogy mi is lesz belőlem, nem gondoltam, hogy lelkész legyek, bár apám említette, de hát ezt olyan szent dolognak tartottam, hogy én arra nem vagyok alkalmas. Úgyhogy aztán vegyész lettem, 3 évet tanultam, de rájöttem arra, hogy ez nem nekem való. És közben énekelni is tanultam, mert énekes akartam lenni valójában. És úgy alakultak a körülmények végül is, hogy apámat megkértem, hogy én mégiscsak lelkész leszek. És ő szó nélkül beleegyezett abba, hogy abba hagyjam a másik egyetemi tanulmányt, és akkor jelentkeztem Sopronba. Sólyom Jenőt kértem meg, a régi, még Fasori vallástanáromat, aki akkor már professzor lett Sopronban. Ő egyengette az utamat oda. Beszámítottak nekem egy évet, úgyhogy 3 év alatt végeztem el a teológiát.
Hogyan képzeljük el a lelkészi pályán az indulást? Azok az idők milyenek voltak? Milyen volt fiatal lelkészként elkezdeni szolgálni akkor?
Hát akkor még ugye a békeidők voltak, háború volt, csak mi azt abból nem éreztünk még semmit se. És akkor én a teológián még mindig bizonytalankodtam a hitben, és csak az utolsó éves koromban akkor volt a megtérésem ideje. Nem tartottam magamat alkalmasnak akkor se. Az lenne a jó, hogyha mindenki, mikor már a teológiára megy, oda indul, akkor lenne újjászületett és határozott keresztjén. Mert a teológián olyan az oktatás, ugye, hogy ottan nem valami könnyű megtérni, mert hát ott inkább a tudománnyal foglalkoznak. Nem olyan lelki környezetbe él akkor az ember.
Volt azért olyan teológus társa, akivel a hitben is tudták támogatni egymást?
Igen, volt. Terrai László volt a szobatársam egy alkalommal, de aztán volt még ottan egy-két olyan fiú, aki előre haladottabb volt a hitben, mint én. Úgyhogy azokkal aztán jobb kapcsolatban voltam.
Mik voltak a legnagyobb kihívások ugye a hosszú lelkészi pályáján Gyula bácsinak?
Segédlelkésznek Szegedre kerültem. Benkóczi Dani bácsi volt az a lelkész esperes, és éppen beteg volt. Úgyhogy az egy nagy kihívás volt nekem, hogy mély vízbe kerültem mindjárt. Úgyhogy nem tudtam önállóan mihez kezdeni, de hát ő az ágyból irányított engem valahogy. Hát aztán az első szolgálatom éppen az volt, hogy egy öngyilkos jelölthöz hívtak úrvacsorát adni a kórházba. Hát aztán ez nagyon-nagyon megrázó volt számomra is. Az adott aztán egy kis biztatást, hogy a hallotta ott és látta ezt az esetet a kórháznak a főorvosa, és azt mondja, hogy ez nagyon fontos és nagyon-nagyon dicséretes dolog, hogy így gondoskodnak egy ilyen betegről. És aztán hát nagy szórvány volt ottan, úgyhogy a testi erőfeszítés, ugye kerékpározással, ez elég nehéz eset volt. De hát fiatal voltam, úgyhogy bírtam. 45-től 47-ig voltam ott. Akkor ismertem meg egy leányt, Szentirmai Annát, akit azután később feleségül is vettem. És a gyűrünkbe azt írattam, hogy Jézus az első, egy vékony kis aranygyűrű, és az igénk pedig az volt, ezt kértem, egy János egy hét, ha világosságban járunk, ahogyan ő maga, Isten is világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Az volna a kívánságom, hogy majd a temetésemkor is ezt hirdesse az, aki végzi a búcsúzást.
Hogyan épült hitében, mint lelkész, visszatérve az előzőekre? Hogyan alakult a hite, míg elkezdte ezt a szolgálatot?
Dani bácsi, Benkószi Dániel határozott, hát így mondom, pietista jellegű ember volt, és nagyon jó összhang volt köztünk. Ott ugye volt egy 100 tagú ima közösség akkor, úgyhogy ez nagyon-nagyon sokat lendített az én életemben is.
Hogyan élt meg Gyula bácsi különböző nehéz történelmi helyzeteket?
Ugye azt tudjuk, hogy a Rákosi meg a Kádár idők is, az mindenki számára nehéz idő volt. Nem álltam be a békepapok sorába, az igaz, de mondjuk olyan hős nem voltam, mint mondjuk Bolla Árpád vagy Madosai Miklós. Csendben egy kicsit meglapultam, aztán ez volt a helyzet a történelmi időkben, de minden esetre nagyon örültem, hogy elmúltak ezek az idők.
Nem lehetett csak úgy meglapulni, az is egy már szinte hősiesség volt, ha az ember nem csatlakozott ahhoz a rendszerhez.
Hát ugye Mezőhegyesen az volt a helyzet, hogy én előzőleg még 9 hónapig Kelenföldön voltam segédlelkész. Szeged után oda kerültem, és ott megszoktam azt, hogy Kende György egy rendkívül precíz ember volt, de roppant jó főnök volt, egészen más lelkületű, mint a Dani bácsi, de ő is nagyon sokat segített nekem, sőt, hát a családjukba fogadott, ott étkeztem náluk minden nap. Na, szóval azt akartam mondani, hogy ott minden évben egy gyülekezeti körlevelet adtak ki Mezőhegyesen. Ott is én igyekeztem mindjárt egy ilyen körlevelet megszerkeszteni. Hát ez csak egy oldal volt, egy lap, amit szét is küldtem a gyülekezetben mindenkinek. A 121. Zsoltár volt az újévi ige, ezt magyaráztam ott, hogy nem tudjuk, hogy mi következik, és Isten kegyelmére hagyatkozunk a jövő esztendőre. Ez ugye eljutott, ez a levél a párt funkcionáriusokhoz is, ott volt 2 is belőlük Mezőhegyesen, és akkor följelentettek engem, hogy én biztosan várok valami változást itten a politikában. Na, és bíróságra el kellett mennem. Szegeden volt a tárgyalás, de amikor láttam, hogy a bíróság asztalán még ott áll a feszület, akkor kicsit megnyugodtam, hogy azért hát nem olyan nagy a baj, és tényleg hát föl is mentettek. Ez csak egy epizód az életemben.
1956-ot hogyan élte át Gyula bácsi?
55-be kerültem vecsésre, és éppen Isten tiszteletre akartunk indulni, feleségemmel együtt, kerékpárral. Reggel 8-kor egy szórványba kellett menni, és bekapcsoltuk a rádiót, és akkor Nagy Imre beszélt, hogy megtámadták az országot. Már hallottuk is az ágyúzást, hát akkor aztán persze nem mentünk. De a következő vasárnap már mentünk, és aztán nem maradtak el istentiszteletek. Egyszer csak megjelent ott nálunk egy fiatal ember, és szállást kért, lelkész volt, Pátkai, igen. Ő volt az, aki ott aludt nálunk. Ez szombati nap volt, és vasárnap akkor együtt indultunk el biciklin Ganztelepre. Ugye két biciklink volt, hát az egyiken én ültem és vittem a Anni nénit, a másik biciklin pedig ő ült, és amikor a villamos végállomáshoz érkeztünk, akkor letettük őt, mi meg mentünk az istentiszteletet ott végezni. Csak később tudtuk meg, hogy hogyan alakult a sorsa. Híres ember lett aztán belőle, mert Angliába püspök lett.
Az imádság milyen szerepet játszik Gyula bácsi életében, akkor és most, vagy hogy változik ez az évek során?
Igen, ugye Szegeden nagyon imádságos életet éltem, aztán később, amikor már lelkészi szolgálatot végeztem, először Mezőhegyesen, ott is egy nagy szórvány volt, akkor eléggé elhanyagoltam az imádságot. Mezőhegyesen 7 évig voltam, és Vecsésen 35 évig, és bizony az imádságot nagyon-nagyon elhanyagoltam. Erre visszatekintve úgy érzem, hogy nagyon-nagyon sok a mulasztásom, mert ugye az imádság át kell, hogy járja az egész készülést és az igehirdetést magát.
Valószínű, hogy a gyülekezet attól még imádkozik a lelkészért, és nem egyedül van ebben a lelkész, nem lehet?
Igen. Hát azért akadtak mindig Mezőhegyesen is már egy-két komolyabban hívő ember, és Vecsésen is. Tartom is a kapcsolatot a mezőhegyesiekkel is, meg a vecsésiekkel is. Ők sokszor nagy szeretettel emlékeznek vissza azokra az időkre, amikor ott voltam, de mondom, én a magam gondolataiban nem látom olyan kedvezőnek a helyzetet. Templomépítésekkel kellett foglalkoznom. Mezőhegyesen is, meg Vecsésen is. Vecsésen parókiai építés is volt. Ez aztán sok időt elvett, és emiatt is hát hiányos volt az igazi lelkészi szolgálatom.
Mi az ideális lelkészi szolgálat összetétele Gyula bácsi szerint?
Igazi lelkészi szolgálat. Azon munkálkodni, hogy emberek hitre és üdvösségre jussanak, hogy Jézus legyen a központja a szolgálatnak, és céltudatosan nagykorúvá nevelni a gyülekezeteket, a gyülekezet tagjait. Tehát, hogy személyes legyen, megszólító legyen a prédikáció, és pedig úgy, hogy érezze meg az, aki hallja, hogy ez mostan neki szól. Ne egy ismeret közlés legyen a prédikáció, hanem hitre indítás, de a hitben előre indítás is. Mert ugye én azt látom, hogy lelki csecsemőkből áll a gyülekezet. Valahogyan nagykorúvá kellene nevelni, és aszerint prédikálni.
Mi ebben a Biblia szerepe, és hogyan lehet rávenni a ma emberét, hogy érdeklődjön a Biblia iránt?
A Biblia elavult könyv, úgy gondolják sokan, és én azt gondolom, hogy igen kevés az, aki komoly Biblia olvasó. Pedig azt tartom, hogy aki naponta nem olvas Bibliát, az hát aligha nevezhető igazi felnőtt keresztjénnek. Hát ezt kellene, nem azt mondom, hogy korszerűsíteni a Bibliát valahogy, mint ahogy hát próbálják többször ezt megvalósítani, de nem lehet. Nem, az az ige az örök. És mindig Jézust keresni a központban, hogy ő hogyan szól hozzám, hogyan szól először hozzám, amikor ige hirdetésre készülök, és hogyan szól aztán rajtam keresztül az emberekhez. De csak nagy szeretettel lehet ezt elvégezni, hogyha úgy nézek a gyülekezetre, hogy hát ezek nagyon-nagyon hozzám tartoznak, szeretettel nevelni az embereket.
December 26-án lesz Gyula bácsi születésnapja, karácsony másnapján. Mit hoz még olyan sok karácsony után ez most pluszként, hogy 95. életév Jézus karácsonykor mindig ugyanazt jelenti?
Igen, tegnap és ma és örökké ugyanaz, igen. És hát ő neki kell, hogy a főhelyet biztosítsuk az életünkben, és nagyon előre kell néznünk. Én nekem az a gondolatom, hogy az ő visszajövetele már igen csak közel van, és bármikor készen kell lennünk, hogy elragadjon bennünket, mert lesz ugye előbb egy elragadtatás. Én azt nem fogom megérni, egész biztos. De a néhány évtized, és akkor biztos, hogy bekövetkezik ez a parúzia, az Jézus visszajövetele, és erre felkészülni, ez nagyon-nagyon elsőrendű feladatunk.
Tehát karácsonykor az ő első eljövetelére gondolva is inkább ezt nézzük, hogy milyen vele most a kapcsolatunk, és hogy mi lenne, ha visszajönne akár holnap.
Hát most az igében és imádságban megvan a kapcsolatunk, és ha visszajön, akkor nekünk nem kell alakoskodnunk, nem kell önmagunkról beszélni, ő mindent tud, és ő szeretettel magához ölel. Én így gondolom el.
Mi a jelentősége Jézusnak, Jézus Krisztusnak a ma világában, az életünkben, és annak, hogy ő eljött az első karácsonyon?
Hogy mi a jelentősége? Istennek ez a terve a világgal, Jézusban valósult meg, hogy az emberek megtalálják az üdvösséget. Ez csak az Úr Jézus által lehetséges. És karácsonykor az biztos, hogy a nagy karácsonyi vásárlás, meg tömegi vendégeskedés, meg a karácsonyi szokások, ezek mind-mind elhomályosítják az igazi értelmét a karácsonynak, az, hogy Jézus eljött. Jó volna, hogyha meg lehetne tisztítani a karácsonyt ezektől a sallangoktól.
Hogyan látja Gyula bácsi, hogy mi az egyháznak, az evangélikus egyháznak, vagy akár a teljes kereszténységnek a jövője még, a kifutása, a reménysége, az útja?
Állandóan imádkozunk az ébredésért, mert sajnos itt talán az evangélikus egyház hátrányban van a többi felekezetekkel. Úgy értem ezt, hogy valahogyan olyan semlegesség érinti a mi egyházunkat. Mert ugye a katolikusoknál ottan megvan a biztatás, kötelező dolgok. Nálunk nem kötelező semmi se. Valahogy így van. Reformátusoknál pedig, ott pedig ugye, hát ez a magyar vallás, hát ez lehet, hogy öntudatot jobban ébreszti. A mi evangélikus egyházunk hivatása az lenne, hogy ébresztő legyen, és Isten lelkének az erejével hirdesse az igét, és így neveljen kiciket, nagyokat. Ez volna a látásom.
Egy hosszú életnek ugye lassan 95 éves lesz Gyula bácsi. Mi ad erőt, értelmet, és mivel bíztatná Gyula bácsi azokat, akik esetleg betegek, erőtlenek, beteg hozzátartozójuk van?
Én magam is úgy vagyok már, hogy a gondolkodásom is, szóval az agyamban a kerekek nagyon nehezen, lassan mozognak. Csak azt tudom mondani, hogy ha megérem a 95. születésnapomat, az egy nagy csoda lesz, és nem fogok tudni ilyen nagy szavakat mondani. Nem képes az ember már összefüggően, szépen kifejezni magát. És hát öregekkel foglalkozni, az egy nagyon nehéz dolog, bár mindenkivel, még a gyerekekkel is nehéz, de hát az is nagyon gátol engem, hogy egy nagyot halló vagyok, és nem tudok kommunikálni rendesen. Telefonálni is nagyon nehéz nekem, úgyhogy mindig feleségemet kérem, hogy ő tolmácsoljon, átadom neki a kagylót, aztán így van. De az öregségnek a terhe az kinek-kinek lehet, hogy más, de nehéz. Csak az Úr kegyelme, hogy nincsen még végünk.
Nagyon köszönöm, és kívánunk még további örömteli idős éveket és szép ünnepet a karácsonyra és a születésnapjára Gyula bácsinak.